ezer egy ötlet, és minden, ami utána jön.
Minél jobban vannak megszorítások, annál érdekesebb és pikánsabb lehet maga a játszma, maga az épület, maga az építészet.
De nagyon fontos egy adott épületben, hogy azért polarizáljon is. Mert ha egy jó épület van, egy jó szerkesztés, egy jó elgondolás, én úgy gondolom, hogy olyan, mint egy kavicsot bedobsz a vízbe, körkörös folyamatok jelennek, meg kis hullámok. Rájöttek, hogy bármennyi pénzt fektetnek a városnak a felújításába, ha a közösség nem érzi magának, akkor hiába való az egész.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, P. Kristály Bea vagyok. A Tektum építészeti iroda 2005 óta működik, azóta rengeteg kolozsvári épület viseli az iroda építészeinek sajátos jegyeit. Legyen szó a nemrégiben a Házsongárdban átadott luteránus kápolnáról, a frissen befejezett gyalui várkastélyról, vagy éppen a marosvásárhelyi Caritas központjáról. Tóthfalusi Gáborral, a Tektum vezetőjével fogunk beszélgetni itt az 1001 ötletben. Köszi szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást, és szívesen állok rendelkezésetekre, hogy lássuk, miről tudunk beszélgetni.
Azzal indítanám, azzal a tökéletes helyzettel, amikor nem azt kell nézned, hogy éppen milyen a világgazdaság, hogy mikre vannak lehetőségek, hogy mit enged meg a bürokrácia, hanem van egy tökéletes üres fehér papírod, és arra azt tervezhetsz, amit te szeretnél, és ilyenkor téged mi vezet?
Hát mindig tökéletes helyzet van. Mindig fehér a papír, és mindig az adott szituációnak kell megfelelni a papír, az, ha A4-es, annak is van egy mérete, 210x297 milliméter, ugye? És ebbe kell beleférjünk, úgy, mint a papírban, úgy általában mindenben. Tehát az a kiinduló pont, hogy én mindig magamnak tervezek, mintha magamnak terveznék, ez az első kiinduló pont, és aztán innen jöhet a sztori ennek a tovább fejlesztése. Innen jöhet a mese. De szerintem nagyon fontos, hogy ne legyen ideális környezet, meg ne legyen ideális semmi, mert minél jobban vannak megszorítások, annál érdekesebb és pikánsabb lehet maga a játszma, maga az épület, maga az építészet. Minél összefogottabb és nehezebb a kihívás, ugye, annál összefogottabb és nehezebb a válasz is rá. Most persze, ha egy ideális helyzetben egy mező közepére kéne tervezni valamit, ott se ideális a helyzet, mert ott is van a csóka, a madár, a pitypang, akármi, ami úgyis a szél, tehát ideális eset nincs. Ideális eset mi az ideális eset? Urbanisztikailag ideális eset, törvényileg a beruházó ideális eset, a pénz az ideális eset. Tehát én azt mondom, hogy ez mindig egy olyan háromszög, amelynek mindig csak két oldala lehetséges, nem mind a három. Tehát vagy a pénz ideális, és a nem jó helyszín, tehát nem jön össze minden, de nem is kell összejön. Mert az élet azt mutatja, hogy meg a történelem is, a múlt is azt mutatja, hogy sose jött össze egyszerre minden. De épp ez adja, ami mondtam, az eredetiséget és a raffinériát. Másképp, ha minden ideális lenne, akkor mindig ugyanazt repetitív módon újra és újra csinálnánk, de így ezek a külső hatások, meg a mi belső hatásunk által változik a kérdés is, és erre változik a válasz is.
2021-ben fejeztétek be a Tektum építész irodának a székhelyét a Szentlélek utcán, itt Kolozsváron, és több írás is megjelent erről több szakfolyóiratban, az Oktogonban van egy ilyen mondat, abban egyetértettünk Gáborral és a segédtervezőkkel, hogy sokkal izgalmasabb olyan épületet tervezni, ahol szinte megszámlálhatatlan a megszorítás. Egy kicsit, hogyha erről a tervről mesélnél, ott egy középkori fal.
Középkori és római.
Középkori és római fal mellé kellett, és ennek a tiszteletben tartásával
kellett
építeni. Hát igen,
azt kell tudni, tehát, hogy a mi irodánk ott van a régi várfal tőszomszédságában, ez a Fulicsa utca, Szentlélek utcában van, ez a extramúrozban van, tehát a várfalnak a várárokban épült parcellára építettünk mi egy kis telekre, 97 négyzetméteres telekre. Hát ez egy abszolút kihívás volt minden szempontból, mindenkinek, nem csak nekem, mint tervező, és egyúttal beruházó, és kivitelező, tehát mindent saját magunk csináltunk, hanem úgy általában mindenfélnek, aki ebbe valamilyen szinten bele volt vonva. Az első a sztori úgy kezdődött, hogy 2016-ban, talán 17-ben sikerült tulajdonunkban jusson ez a kis 97 négyzetméteres telek, kicsi házikóval, amelyeknek sajnos nagyon rossz volt az állaga, és nem volt lehetőség, meg se igény, hogy ezt megtartsuk. És a polgármester hivattal a beszélgetések által a következtetésre jutottunk, hogy nincs ennek ellen szabálya, hogy ezt a telket valamilyen szinten a helyi igényeknek megfelelően beépítsük. De persze ez egy hosszú procedúra, amit borzasztó kitartás kell és akarat, hogy az ember ezen végigmenjen. És elkezdtük egy ilyen urbanisztikai tervel, Kolozsvár, Bukarest, Bukarest, Kolozsvár, ide-oda mentünk, még találtunk egy olyan megoldást, ami kielégítő volt akár nekünk is, mind funkcionális elrendezés, és akár a Műemlékezés Bizottság részéről is, mert nekik voltak szempontjaik, hogy ezt a falat milyen szinten tudnánk visszatenni a városnak a tudatába, mert ez a fal, tudni kell, hogy nem látszott csak egy akarakterikus metszete a falon keresztül, ami nem, tehát maga a fal az nem látszott, nem volt benne a városi tudatban, hogy van egy fal, csak egy ilyen fal maradvány volt, és ez volt a Bukaresti Műemlékezés Bizottságnak az egyik ítete, hogy ezt a falat valamilyen szinten maximalizáljuk, és mutassuk be maximális szempontból, és ezért, majd mondom én, antiurbanizmusként mutattuk be, tehát nem úgy, ahogy a városi előírások kérték volna első rálátás, hogy foki beépítést készítsünk be, és faltól falig építsük be az utcafrontot, mert ez volt a szabályzat. Erre ezt mondani, meg volt határozva, milyen magasság, milyen, hogy építsük be, de a Műemlékezés Bizottság azt mondta, hogy oké, de ez egy olyan polarizációs telek, amit muszáj másképpen beépíteni, és ezáltal a falnak a létezését visszahozni a városi tudatba. És ezért, ahogy én mondom, antiurbanizmusként megváltoztattuk az épületnek a berendezését, az elrendezését telken belül, de ilyen 97 nézetméteres telekről beszélünk, tehát nem 1000 nézetméterről, és sikerült meggyőzni a bizottságot, hogy ez egy jó elgondolás, jó koncepció. Nagyon-nagyon hosszú folyamat volt, régészeti feltárás után a régészek rájöttek, és persze ezt valamilyen szintén tudtuk már, hogy a régi romai várnak a falára épült a középkori várfal is, tehát egy ilyen kontinuitásról beszélhetünk, hogy a romai falat követték a középkori mesterek, és ezt milyen szinten tudjuk bemutatni, és még jobban tudatosítani az embereknek a tudatában. Most nálunk ebben a pillanatban úgy van, hogy a pince szinten ez látható, bemutatható, nézhető, hát nagyon szépek a köveknek a megmunkálása, elképesztő méretű kövekről beszélünk, ilyen 2,5 méter hosszú, 60 centi magas tömbökről, amik akár kézi faragás jelét mutatják a külső felületen. Persze minden úgy van szerkezetileg kigondolva és megvalósítva, hogy ehhez nem értünk, tehát hogy abszolút műemléki szempontból tárgyaltuk és néztük ezt a falat, hogy szerkezetileg mi hozzá nem nyúltunk, és az egész épület nem ezen áll, hanem mellette áll. Így az építészeti koncepció sikerült valahogy úgy bemutatni a várfalat, hogy a várfal láthatóvá válik egy részileg, és sőt, az épületen keresztül, egy üvegfalon, üvegtetőn keresztül látható, hogy átmegy az épületen is, és ez a belső terekben is, pince, földszint és első emelet visszajön, és megjelenik ez a falnak a tömege és a helye. Ez egyik szempont volt, a másik nagyon komplikált szempont volt maga a logisztikája az egész építkezésnek, mivel egy abszolút városközponttól beszélünk. Tehát, hogy minden egyes kivitelezési fázisnak komoly logisztikai szempontjai voltak, hogy mikor jön az autó, mikor megy el az autó, hová parkol az autó, mi fér be, mi nem fér be, ki jön, ki nem megy. Plusz még ott volt a Covid is, ami velünk volt, és ez is egy komoly szempont volt, hogy megint logisztikailag hogy tudjuk megoldani a munkásoknak, azoknak a kevés munkásoknak, akik ott dolgoztak a munkáltatását, és hogy minden még szebb legyen, volt egy uniós pályázat is rátéve erre az épületre, ami a bürokratikus szempontból még jobban bonyolította a helyzetet, de valahogy csak sikerült végigvinni az egészet, és valamilyen szinten 2021. november-decemberben sikerült beköltözünk az épületbe. Azóta ott vagyunk benne, nagyon jól érezzük magunkat. A város úgy néz ki, hogy magának kezdi érezni ezt a város falat is, tehát hogy sikerült valamilyen szinten ezt a problémát is visszahozzuk, sőt a város is megjelentette, kitűzte a mellelevő épületre, hogy ez egy alkategóriás műemlék, stb. Milyen, tehát hogy kategorizálta, úgy néz ki, hogy visszavette, ha bár meg kell jegyezzem, hogy a város szempontból ez az épület tömb, ez a fal nincs kadaszter, ez nulla, ez a fekete, tehát hogy ez a senkié. Köztem és a 21-es között van egy sötét vonal. Ha bár műemléki számilag az én telkeme meg a szomszéd telkem van, de kadaszterileg nem az enyém, se az övé, hanem a senkié. De mindegy, a városház úgy látszik, hogy mégiscsak ezt észrevette, és autószeszizálta magát, hogy ez egy érdekes probléma lehet, és megjelent egy olyan másfél hónapja, azt hiszem, a Várfalon a jelzés, hogy ez egy műemléképület. A turisták is, meg az egyetemisták, meg az iskolások is látom, hogy kezdik észrevenni ennek az épületnek a részét, mint olyan, és sok gyereket, fiatal iskolást hoznak tanárok, történelmi tanárok, vagy nem tudom, milyen tanárok, és bemutatják nekik ezt a várfalat. Művészettörténészek sokszor jönnek hozzánk, magyarországi építészek jönnek hozzánk, hogy ez is hogy volt, hogy meséljék le az egész sztorit, amit Dióhéjban most elmeséltem, persze ezt sokáig lehetne boncolni és beszélni erről a drámáról, az építés drámájáról.
Nem csak ennél a tervnél, a terveitek többségénél fontos az, hogy milyen környezetbe épült, tehát hogy a környezet fele tanúsított alázattal jöjjön létre maga a terv, és ebben az esetben is törekedtetek arra, hogy az épület, tehát hogy a Tektum székházának az épülete maga illeszkedjen a környezetéhez. Viszont számomra az a kérdés, hogy hogyan lehet illeszkedni, vagy megtalálni azt a pontot, ahol illeszkedik a környezetéhez, amikor a mellette lévő épület egy 1920-as években épült modernista épület, a másik oldalon lévőt nem is feltétlenül tudom bekategorizálni, szembe vele megint egy más stílusú épület van, tehát hogy egy ennyire eklektikus közegben mihez lehet viszonyulni, hogy ne legyen idegen, vagy hogy megtalálja a saját helyét egy ilyen környezetben.
Első szempontból urbanisztikailag lehet illeszkedni, az pontosan be van határolva, meg a Műemlékezési Bizottság is pontosan beszélgetések során persze a következtetésre jutottunk, hogy az eresz magasságok kell passzoljanak, tehát ez a urbanisztikai magad kubatúra az valahogy le volt beszélve, és aztán az anyaghasználat az meg a saját ízlésünk szerint volt kigondolva, ez már belső készítés, vagy belső igény szerint volt ez kigondolva. Persze erről itt is lehetne beszélni, miért ilyen a tégla. Hát a téglának a színét nagyon sokáig kerestük, míg találtunk egy olyan téglát, egy olyan textúrát téglát, amely kicsit hasonlított a meglévő tűzfalaknak a vakolat színére, tehát egy ilyen messzes, omladozó, messzes, enyhén fehéres színre, és ezt persze új téglával, új anyaghasználattal próbáltuk visszaidézni. Tehát egy olyan legyen az épület, mint egy tűzfalaknak a ráépítése, és ezáltal jön létre egy új épület, egy új formavilág, amely látszik, hogy új épület, de valamilyen szinten visszaköszönnek ezek a finom jelzések, hogy egy épület volt ott, vagy egy tűzfal volt ott, és mi ezek a tűzfalakkal ráépítettünk, ráfeszültünk, egy éket képeztünk a fal és a meglévő épület között, mi oda befészkeltük magunkat valahogy, helyet feszítettük magunknak ilyen típusú épülettel. Hát az anyaghasználat az a mi igényünk, tehát ez a tégla meg ez minket jellemez, és ezeknek a finom textúráknak a használatával játszunk színekkel, anyagokkal, árnyékokkal, játszunk, és ezzel adjuk meg az építészeti jellegét ennek az épületnek, esztétikai jellegét. Persze ez az épület pont így működhetne, ha egyszer vakolatot kapott volna, de gondoljuk, hogy ezáltal, mivel ezt a finom textúrájú téglát használtuk, egy más karaktert tudunk az épületnek adni, mint sem csak egy vakolat, egy egyszerű vakolat építészetet csináltunk volna.
A téglát az több más épületetek esetén is használjátok. Gondolom ezek között is vannak típusok, hogy milyen, és nem csak színbeli típusok, hogy milyen tégláról beszélünk. Miért vonzó számotokra ez az anyaghasználat?
Hát ha megnézed a Kolozsvár központjában, a múltban is ez egy nagyon használt anyag volt, tehát ha megnézzük az összes eklektikus vagy bunari alatt épült épületeknek a burkolatát, akkor mindig visszaköszön ez a tégla. Lásd a könyvtárnak az épületét, vagy az összes iskolának az épületét, a kórházaknak az épületét, mindenhol visszaköszön ez. Tehát ez egy használt anyag volt itt környezetünkben, tehát egy olyan anyagot hoztunk vissza a tudatba, a városi tudatba, ami ez benne volt. Tehát, hogy a közintézmények egy nemesebb anyagot kapjanak, amelyeknek a fenntartása egyszerű és nagyszerű. Ugye? Tehát ezek az épületek, ha bírták 150-200 évig, akkor gondolom, hogy a mi épületeink is, ha nem is ennyi, de valamilyen szinten megállják a smog, a por, a piszok, a sár, a stb. A madárőrülőknek a piszkát, és könnyű a karbantartása, plusz energetikai szempontból is a mostani épületek egy energetikai szabálynak kell megfeleljenek, tehát ezt nem tudjuk összehozni csak egy rétegelt falszerkezettel. Tehát van egy tartós szerkezet, vagy egy kitöltő fal, bármennyi legyen az, azelőtt kap egy hőszigetelő burkot. Most a kérdés az, hogy a hőszigetelő burkkal mit csinálunk, hogy visszük vissza ezt, hogy ez ennek jó legyen a hosszú távú fenntarthatósága. és ha bár most a beruházási költségek nagyobbak, de a hosszú távi költségek lehet, hogy egyszerűbbek lesznek, mert könnyen lehet karbantartani, tisztítani, grafitot lepucolni arra, és akkor ezek a szerkezetek, ezek a több hőszerkezetek kapnak a hőszigetés után egy légrést, és utána jön ez a burkolott tégla felfogva. Tehát ez egy ilyen némely szabvány szerint készített nehéz homlokzatú szerkezetek. Amire megvan a receptje, ezt tudjuk kezelni. Pont úgy kiváltható ez a külső tégla burkolat, akár kőburkolattal, vagy más típusú burkolattal is. Mindenesetre nehéz burkolatról beszélünk, ami időben, persze, hogy a régi időkben másképp dolgoztak, tehát nem voltak ezek a szerelt típusú falszerkezetek, hanem egyszerű tégla fal elé falasztak, együtt falasztak egy kőburkolatot, vagy egy téglaburkolatot. De hőtechnikailag a mostani szabványok más irányba mutatnak, és ezt mi így próbáljuk ezt összehozni.
Eredetileg nulla energiaigényű háznak kint
volt. Enzel, igen, Neo-Zero Energy Building.
Viszont pont a középkori és romai kori fal miatt nem lehetett ezt létrehozni. Ez egy irány az építészetben, tehát a jelenkori építészetben, vagy ez az, ami az innovatív benne, vagy ez már egy meghaladott dolog, hogy akkor nulla energiaigényű legyen?
Hát ez most egy szabvány, amit a politikú meg a, hogy mindenki elfogadott és kötelezi a mostani új szerkezetű épületeket, hogy egy ilyen enzebb szabálynak feleljenek meg. Hát ez egy szép, működőképes papíron. Ezt mi is próbáltuk eljátszani, papíron szépen működött, de amikor légtechnikai tanulmányokat készítettünk az épületről, észrevettük, hogy a fal szelel, tehát vákumoztuk az egész épületet, az egész épületből kivontuk a levegőt, csak hogy néztük gépekkel, hogy hol vannak miniatúr, minimális repedések, ahol itt beszélek ablak és fal csatlakozásáról, falak közti minimális résekről, ahol levegő áramlat képződhet. Most ezeket próbáltuk egyszerű metodusokkal lezárni, de a fal, a középkoros, hogy mondod, a római falnál repedések voltak, amit nem tudtunk kezelni. Tehát egy ilyen büdös, dohos szag jött ki az egész épületből, mikor nyomás alá tettük az épületet, és minimálisan azt is próbáltuk ilyen történelmi, mész alapú anyagokkal ezeket a miniatúr lyukakat kicsit kezelni, de maga a tégla olyan pórusos volt, meg olyan lyukacsos, hogy a tégla a kő pórusaiból szelelt az egész fal. Akkor ezt úgy papíron, ezt úgy lefuttattuk, úgy elvettük a falat, hogy az, mintha nem lenne, tehát papíron kijött, hogy enzebb a ház, de hőtechnikailag nem enzebb a ház. Na most van egy ilyen szabvány is, polgármester hivatal, most ugye most mindenki ez a zöld energia, meg minden, mindenki ezt futtatja. Hát igen, ez úgy szép, úgy papíron, de nem lehet mindig végig futtatni minden épületen. Nem mindegyik, ahogy mondtad az elején, ideális környezetbe épül. Plusz mi lesz hosszú távon, az egész központ tele lesz panokkal, meg energetikai panokkal, az egész homlokzattal mindenhol ezt teszünk. Ez úgy oké, van ennek egy ilyen fellángolása, egy ilyen újszerű dolga, hogy ezt muszáj berakni, de nem lehet mindenhol ezt eljátszani. Persze műemlékeknek ezt egyáltalán nem is lehet, és nem is kell ezt végigvinni, de szerintem nem csak műemlékeknek kéne ezt valahogy temperálni, hanem az abszolút központi épületeknél is. Most hogy néz ki egy központi épület, amelynek a teteje tele van panokkal. Tehát más típusú energiahatékonyságot kéne bevezetni, nem tudom, geotermikus hőpompákkal, de ott megint mélyforrásokról beszélünk. Az a baj ezeknél, hogy ezek az enzebb épületek, hogy ilyen gépezetekké kezdenek válni, és ahelyett, hogy az épület energetikájával foglalkozunk, inkább az, akinek foglalkozunk, lehet, hogy az épület fogyasztását vigyük le. Tehát, hogy az épületet úgy szigeték, meg olyan megoldások, technikai megoldásokat találjunk, hogy már ne kerüljünk oda, hogy gépekkel, ugye ez olyan, mint egy ember, az ideális helyzet az, hogy ne gépekkel működjön, hanem hogy saját magát fenntartsa. Most az épület is az lenne az ideális, hogy olyan technikai megoldások legyenek, hogy ne legyen szükség gép alá tenni, tehát, hogy mindenféle panokkal kisegíteni, vagy kompenzálni a fűtés vagy hűtés igényét, hanem egyszerűen ne kelljen hűteni, vagy minimálisan kell csak fűteni. Ez lenne az elgondolás, és nem, hogy egyszerűen csak megtömjük panokkal, vagy más típusú problémák, mert annak megint van a karbantartása, megint ugyanaz madár, hűrülék, por, stb. Ez karbon kettetlen, plusz egy abszolút motor működnek, tehát egy gép alatt megy az egész épület, ami meghibásodást hozza, 5 év múlva elavul, mennyi kell cserélni, el kell dobni, mi lesz ezekkel, hová tesszük, ez hosszú probléma.
Ez az 1001 ötlet. Meghívottunk
Tótfalusi Gábor, a Tektum tervezőiroda vezetője. ideális esetben minden tervező nem 2-3 évre, vagy nem 10 évre, vagy nem, na, nem tudom hány évre előre építetek egy házat, egy épületet. Amikor te tervezel, figyelembe tudod-e venni, vagy egyáltalán van-e erre lehetőség, hogy akkor megnézni, hogy x év után mik lesznek a környezeti kihívások, vagy mik lesznek egyáltalán az emberi életnek a kihívásai, mert valahogy csak az ember fog lakni abban a térben, vagy fogja használni azt a teret. És tervezőként ez így benne van a tervben, vagy tudtok
nem, ilyen... Nem, csak ha tervezünk, hogy akkor lefotozzuk utána, se felejts. Viccelek. Tehát nem, szerintem is egy épületet nem itt a probléma az, hogy, vagy nem is probléma, hanem az én szempontom az, hogy egy épületet nem akkor kéne tárgyalni, míg elvárjuk a szalagot, ugye, és a drámának, az építés drámájának vége, hanem úgy 5 év, 10 év múlva kéne megnézni, analizálni, és megnézni, tényleg ez az épület megfelelte az akkori igényeknek. És ha észrevesszük azt, ezt is sokszor elsütöm ezt a poént, hogyha változik az épületnek az állaga, vagy valamilyen típusú nagyobb módosítások születtek az épületen, úgy esztetikailag, mint technikailag, akkor gond van, akkor azt jelenti, hogy én, mint tervező, nem sikerült átadjam a megbízó felé az ő szándékát, vagy nem volt meg az irány, ami megtörténhet, vagy ha technikailag valami nem úgy van, de látunk technikai problémát, azt jelenti, hogy ott technikailag nem volt teljesen kigondolva, vagy teljesen úgy kivitelezve az épület, ahogy az idő elvárta volna. Tehát ezért is születnek ezek a torzók, ugye, hogy valaki jön, egy igénye van egy épületre, és ahogy beköltözi, már kezdi azt módosítani. Beépíti ezt, terasz, stb. Növeli az ő tulajdonjogát, abuzív módon beépíti a teraszokat. Ugye? Tehát azt jelenti, hogy az ő igényeinek nem felelt meg már elejétől fogva az a típusú épület, amit ő igénybe vett, vagy amit ő birtokol. És azt jelenti, hogy a válasz nem volt korrekt, azt jelenti, hogy arra nem volt szükség esetleg arra a teraszra, vagy valamire, mert neki más igénye volt, hogy ő beépítse azt az ő terét. Vagy a megrendelőnek nem volt jó a funkcionális elrendezés, és itt születhetnek problémák, tehát azt mondom, hogy ezt nem akkor kéne, persze esztetikailag lehet analizálni, vagy értelmezni, elemezni, hogy egy épület átadáskor hogy néz ki, meg milyen, de hosszú távon kéne ezt elemezni. Hát a funkcionálisan a legjobban, így visszagondolva, vagy így elgondolva ezen a témán, megint ezek a eklektikus nagy bérházak működhetnek a legjobban. Tehát itt ilyen egyterű, afunkcionális terekről beszélünk, akár sorolt vagy nem sorolt terekről, amelyeknek jó méretei vannak, tehát beszélünk a nagy központi vagy nagyobb típusú központi lakásokról is. Ezek nagyon jól működnek 100-150 éve, csak gondoljunk bele, egy pillanatban volt egy nagy polgári lakás, egy nagy polgári élettel benne, utána jött egy abszolút kommunizmus, ahol felosztották, és mindenki kicsi parcellában ott élte, tengette az életet, utána megint újra értelmeződött a lakás, lehet, és egy adott pillanatban lehet, hogy egy nappali, másik pillanatban, egy másik korszakban lehet, hogy az a nappali átváltozik egy gyerekszobává, vagy egy konyhává, tehát a tereknek a mérete ad egy olyan típusú flexibilitást, és nem csak a mérete, hanem az elrendezése, a funkcionális elrendezése az alaprajzon, ami ad egy hosszú távú flexibilitást és rendezési lehetőséget. Na most, ha egy mostani funkcionalista elgondolásból kiindulva egy tömbház lakásban, ez nem kivitelezhető, ugye? Ott egyszer meg van szabva, hogy kicsi szobák vannak, 12 négyzetméter, most a 12 négyzetméteres szobában nem lehet abban nappalit csinálni 5 év múlva se most se, semmikor, ugye? Tehát, hogy nagyon meg vannak határozva, az úgy kell élni, ahogy valaki akkor kigondolta, tehát nem gondolt egy hosszú távú elgondolásról. Most visszatérve ezekre a régi lakásokra, és abszolút egy üzlet is készült, vagy iroda is lehet belőle, megint a lakás lehet, tehát több szintű funkcionális életteret, életképet lehet végigvinni benne. Ez abszolút egy hosszú távú, tudatos, funkcionális elrendezést képezhet. Tehát ezt kéne, ez egy jó ötlet volt valamikor, csak az igények, meg ugye a mostani elvárások más irányba viszik az ember, tehát hogy most a funkcionalista elgondolásból kiindulva úgy meg van határozva, meg úgy törvények is, meg a szabályok is, meg ugye az adó is abban az irányba irányítja az embert, meg a társadalmat, hogy mi ilyen funkcionális terekben, előre gondolt funkcionális terekben éljünk, ami már előre beskatujáz minket a további fejlesztésektől.
Létezik az építészetben újrahasznosítás? Gondolok itt arra, hogy akár itt Kolozsváron is az egy folyamatos kérdés, hogy mennyi zöld teret építünk folyamatosan be, viszont a város egyre inkább nő, tehát hogy csak szükség van új életterekre, új iskolánkra, új nem tudom mi. Lehetne újra hasznosítani abból, ami megvan, ami már létezik, vagy pedig óhatatlanul muszáj újakat is építeni?
Újra lehet hasznosítani elméletileg minden építkezési anyagot, ami nem műanyag, meg káros anyag. Tehát ha erre gondolsz, azt elméletileg újra lehetne hasznosítani bármit, ugye cserepet is, téglát is újra lehetne örölni, abból lehetne csinálni maltert, vagy más anyagot, vagy újra hasznosítani, vagy útanyagnak újra tenni a fát is. Ugye egy gyönyörű faszszerkezetű régi háznak a faszszerkezetét biztos, hogy több mint 90%-ban újra lehetne hasznosítani, újra lehet hasznosítani. Ha ez a kérdés. Ha a másik kérdés, hogy funkcionálisan újra lehet hasznosítani, hát ha az adott terek kérik, vagy megengedik az újrahasznosítást, akkor persze, miért nem, ha jó tér, ha nagy a tér, jó volt kigondolva, akkor egyszerűen, ahogy az előbb is beszéltem, egy egyszerű, jó szerkezetű, jó állagú épületnek az újrahasznosítás, az nagyon egyszerű. Egyszerűen csak bekötözik valaki, és újrahasznosította azt a teret, újra éli, újra valaki bekötözik, és kezdi az életét nulláról abban a térben. De kórházaknál most klinikák is, ugye nézzük, ezek úgy jó épületek voltak, meg úgy szép, magasak, de lehet, hogy a mostani szabályoknak, nem hogy lehet, hanem biztos, hogy a mostani előírásoknak nehezen felnek meg, mert most már nem ilyen pavilonáros épületek jelennek az orvosi ellátás, hanem tömbszerű épületek, ahol minden egy helyen van, könnyen lehet a beteget A blokkból B blokkba vinni. Régebb ugye nem voltak, inkább itt az orvosi épületeknél, a klinikáknál vagy a kórházaknál nem volt igény, nem volt ennyi gépezet, nem volt ennyi operációs tér se, és ezeknek van egy nagyon precíz, előírt szabánya és tervezési igénye. Most kórházakat ilyen meglévő épületekben látod, hogy minden így próbálkozunk, meg próbálkozik a városháza is, vagy a megye is, hogy ezeket valamilyen szinten újrahasznosítsa, átépítse, de a végén oda jutottunk, Kolozsváron is most épülnek ezek a nagy klinikák, hogy egy adott pillanatban már nehezen tudják ezeket újrahasznosítani, ezeket a pavilionáris elgondolásokat nehezen tudják beinkadrálni a mostani orvosi ellátásoknak. De iskoláknál szerintem ez, régi iskoláknál ez nagyon jól működhet, ha bár az osztályok létszáma lehet, hogy most már sokkal kisebb, mint régebb volt, de akár működhet is, ugye.
Visszatérnék még egy gondolat erejéig a székházatokhoz, hogyha jól tudom, akkor elég jó a rálátás a felsőbb emeletekről a városnak a többi részére, és az egyik cikkben, ami a székházról szól, meg is jegyzi a szerző, hogy feltehetőleg napi inspirációt jelenthet a műemlékek közelsége. Inspirál-e titeket a történelmi épített örökség?
Inspirál is, mivel én kolozsvári gyerek vagyok, volt szerencsém itt születni és itt élni eddigi életem legnagyobb részében. Tehát, hogy valamilyen szinten ez úgy bennem van a városközpont. Ott gyerekeskedtem, oda jártam óvodába, azon a környéken, a palba jártam nagyszüleimmel csonakázni, tehát, hogy ez úgy bennünk van, bennem van, mint olyan nagy inspiráció, már tudom. Tehát, hogy úgy az emberben benne van, akkor egyszer csak úgy visszaadja ezt. Nem kell minden nap inspirálódj, mert akkor benned van, akkor egyszerű ez. De igen, gondolom, hogy pozitív hatást gyakorolhat valakire, akinek ez új, vagy akiben nincs benne ez a városközpont, ez a városi dobogás, a város nem érzi annyira a városközpontot, akkor érdekes lehet és inspiráló is lehet. Tehát mi sok műemlékkel foglalkozunk, meg műemlék felújítással is. Úgy mondtad az elején a Gyalui kastélyt, most dolgoztuk át meg annak a folytatását is, a luteránus templomnak a felújítását, a luteránus palotának a felújítását a központban, tehát sok épületünk van, ez úgy minket mind inspirál, most csináljuk a Gernyeszegély-Teleki kastélynak is a felújítását, ezek úgy inspirálnak minket, de ugye az emberben ez ugye benne van, ez az egész a lényének a része, a szervi része lesz a város.
Viszont amikor műemléki épületnél dolgoztok, akkor az más hozzáállást igényel a részletekről? Tehát, hogy van-e egyáltalán abban kreativitás? Bele tudjátok elvinni? És miben? Mert hogy ott igazából...
A vécék tervezésében.
Mert hogy ott igazából meg kell őrizni azt, amit már valaki egyszer
kialakít. Hát hogyne, ott is egy más típusú építészet van, más típusú hozzáállás van. Ott egy ilyen alárendeltség van az épület felé, ugye, tehát az épületnek, első szempontból fel kell mérni az épületnek a hibáit, a problémáit, és azt kell orvosolni, úgy, mint mi építészek, meg a statikusok, műemléki szakértők, képrestaurátorok, falképrestaurátorok, művészettörténészek, archeológusok, régészek, nagyon sok stáb van, tehát a stáb nagyon hosszú, és az építészeknek jut az a feladat, hogy ezt az egész multidisziplinális csapatot koordinálja valamilyen szinten, és összefogja. Tehát ez is egy érdekes dolog, és a tervezés meg ezekben a finomságban rejlik, hogy ezeket hogy lehet koordinálni, milyen úton lehet egy régi épületbe szervesen beépíteni olyan dolgokat, hogy az ne tűnjenek. Tehát, hogy látszódjon, hogy valamilyen szinten ez egy új, de azért, hogy része legyen az egésznek. Jó, oké, elismerjük, hogy az az új, de hogy az egésznek az összhatásában benne van az az új dolog is, és az egésznek egy olyan mesét, vagy egy olyan gondolatot adni, ami az épületnek egy a mai embernek megfelelő gondolatot tud átadni. Tehát a mai embernek egy olyan gondolatot, egy olyan ötletet, egy olyan inspirációt tud adni, ami valahogy összeköti a múlttal, a jelennel, és ugye a jövővel. Tehát az a fontos, hogy mi emlékszem, hogy ma, 2024. február X, milyen hozzáállásom van ahhoz a műemlékhez, milyen inspirációt tud nekem, mint egy festmény, ugye? Tehát ma az adott festmény, vagy az adott mű, hogy tud engem inspirálni, és hogy tud engem milyen ötleteket, vagy milyen érzéseket tud belőlem kifejteni az az adott mű mai nap folyamán, de lehet, hogy holnap megint más rálátásom van arra a műre, arra a festményre, mert mások az én érzéseim, az én belső érzéseim ahhoz a festményhez viszonyulva. Na, ugyanezt kell nézni egy műemléknél is, hogy ma adott pillanatban én, hogy érzem egy adott részlet engem, hogy fog meg, az épületben milyen mesét tudok én az egészből kibeszélni, vagy megérteni, és ez engem hogy tud inspirálni. Ez érdekes dolog.
Meséltél egy kolozsvári rádiós interjúban arról, hogy valamilyen módon azért fontos számotokra az is, hogy a környezet teteket neveljétek, mert hogyha a közösségnek a tagjai a sajátjának érzik azt, hát amiben élnek, akkor felelősségüknek érzik annak a megőrzését. És ezt a gondolatot vinném egy picit tovább, hogy hogyan tudja a sajátjának érezni egy ennyire összetett és ennyire színes közösség bizonyos elemeket a környezetének, amikor nem csak nemzetiségileg, hanem szociális háttér szempontjából, ízlésvilág szempontjából is nagyon szerteágazó, hogy ki hogyan gondolkodik.
Hát ő már nem fogja ezt érezni, de reméljük a gyereke. Tehát ha ő nem is, de ha a gyerekét úgy tanítja, vagy úgy tanítatja, hogy olyan közegben él, amelyik ebbe a környezetben nőtt fel, neki ezt mondják a gyerekének, a szép érzékét tanítják.
De lehet szép érzeket tanítani?
Hát ha szerintem, ha valamit mind egy adott irányba tanítod a gyerekedet, hogy ez a szép, vagy ez a jó, vagy megtanulja, hogy ez az út követendő, gondolom én. Tehát, hogyha neki mindig, nem tudom, ha mindig jó ételt adsz, akkor egy adott pillanatban a rossz étel irányába nem fog elmenni, mindig a jó ételt fog enni. Gondolom így van a művészetben is, vagy mindent, ha szép érzékét úgy neveled, hogy egy reneszánsz korban nevelkedünk, amíg egy reneszánsz kori embert próbálunk képviselni, amelyik pont úgy építészet, pont úgy zene, pont úgy műveltségben egy reneszánsz típusú műveltséget kap, nagyon nehéz, akkor remélhetőleg ő ebben a közegben érzi jól magát, és ott érzi magát, ott érzi, hogy az a kabát nem szűk neki, hanem az a kabát az ő testére van szabva, mint egy ruha, és remélhetőleg tiszteletben tartja azt az építészetet, vagy azt a közeget, vagy azt a zenét, vagy azt a műveltséget, amit gyerekkora óta nem is a szüleitemben mondott, hogy többfajta közösség, vagy, de legalább az iskola árán ez hozzá átjut. Tehát itt megint visszajöttünk, hogy iskola szinten, vagy nem tudom, óvoda szinten kéne ezt fejleszteni, ezt a készséget, mindenféle szinten, nem csak építészet. Az építészet az egyik művészeti elem, de beszéltünk itt szép művészetről, zenéről, irodalomról, és akkor olyan típusú ember lesz, aki ezt értékeli, és magáénak van, és akkor ügyel rá. Ugye? Tehát ha az ember azt mondja, hogy az övé, akkor remélhetőleg nem veri szét. Nem? Ha nem az övé, azt mondja, hogy a kanadai favágó könnyen jött, könnyen ment a dolog, de ha az övének érzi, akkor remélhetőleg oda is figyel rá, vagy igényt tart az ő tulajdonjogára, valamilyen szinten az ő tulajdonjoga. Mert a város a polgári tulajdonjog valamilyen szinten. Tehát ha nem nézzük a miénknek, akkor nem is érdekel minket ez az egész. Ledobjuk a szemetet a kosár, már nem az enyém, én tovább mentem, de ha valahogy érezzük, hogy állj meg te, mert itt hónap én is megint ugyanitt járok el, meg akkor már nem szeretjük, hogy ott legyen az a szemét, meg belelépjünk, akkor már bosszankodunk.
De ez valahogy az, hogy a sajátjának érezze, ez az oktatás révén tud hát megvalósulni?
Hát oktatás, meg otthoni közeg, gondolom így valahogy valami el kell kezdeni. Voltam egyszer egy ilyen uniós programon vettem részt, és azt hiszem Rigában voltunk. És ott mesélték a Műemlékes Bizottságnál, hogy ők a gyerekeknek tartanak ilyen kis tanfolyamokat, ahol tudatosítják a gyerekeknek a várost, meg a műemlékeket. És ilyen kisebb rajzokkal, kifestőkkel, beszélgetésekkel tudatosították bennük, hogy ez az ő városuk, és hogy erre a városra ügyeljenek, és hogy ezt szépítsék, és továbbadják. Tehát ők, vagyis nem is az övéké, hanem ők csak tartsák meg, adják oda a jövő generációknak. Ez egy olyan szép gondolat, hogy ezt a várost valahogy így próbálják. Rájöttek, hogy bármennyi pénzt fektetnek a városnak a felújításába, ha a közösség nem érzi magáénak, akkor hiába való az egész. Tehát akkor kár is, mert úgyse érzi magáénak, és elenyészik, tehát ő nem fog rá ügyelni. És akkor megint oda kerültünk, hogy van egy leállt ideje az egésznek, 10 év, 20 év, és megint oda jutott, hogy tönkre ment, megint a dzsungel beveszi a természet, ha valami erősebb, mint a közeg, nézd meg a Ankár, vagy valamelyik. Tehát, hogy a dzsungel bevette a növényzet, újra beveszi az épületeket, és egy adott pillanatban ránő. Na most pont úgy gondolok ezen is, hogyha valami sokkal erősebb az a közeg, mint az az egész, akkor szétszedi. Na most arra kell ügyelni, hogy ez a város, ha ebben úgy adott a sors, hogy itt élünk, meg hogy mindenki ugye együtt él egy városi közegben, akkor úgy ügyelünk ezekre a dolgokra, meg úgy felügyeljük, meg rendezzük, meg úgy szépítgetjük, mindenki a saját kicsi tudása után, vagy amit gondol, de ha ezt nem tartja tiszteletben, ugye?
Szintén a már említett interjúban beszélsz több rendben is egyfajta alázatról az építészetben, és hogyan fér össze ez a fajta alázat azzal, hogy minden alkotói folyamat szerintem egyfajta megmutatkozásról van szó. Tehát ez a két tényező hogyan fér össze a ti munkátokban.
Itt alázatról beszélek, hogy hát ez a tiszteletben tartásról beszélek, hogy mind alázat, tehát hogy egy olyan, mi épületünket is, ugye, tehát hogy egy valamilyen szinten egy alázat a meglévő fal felé, hogy azt tiszteletben tartjuk, hogy bemutatjuk, hogy hogy viszonyunk hozzá, hogy tartjuk rendbe, azt tisztítjuk, pucoljuk most is, lepucoljuk, nézzük, abban mondtam tulajdonjogilag nem a miénk, de hanem a város kicsinálják, azt letisztítjuk, pucoljuk, karbantartjuk, nézzük a problémát, hogy viselkedik, most, hogy kibontottuk az 1000 éven föld alatt levő falakat, ezek hogy viszonyulnak a mostani oxigénhez, meg mostani szennyeződéshez. Tehát ez az alázat. Úgy látom én, hogy valahogy így, meg vagy az építészet, hogy attól függ, hogy tehát egy olyan építészetet terveztünk a mi irodánknál is, ami úgy valamilyen szinten belesimul a tájba, tehát nem annyira hivalkodott, tehát hogyha nagyon nem nézed, úgy akár tovább is mehetsz vele, csak úgy, ha nagyon mellette vagy, akkor veszed észre, hogy hát meg ez egy új épület, itt vannak új részletek, de ha nagyon sietsz, hogy valaki úgy elmehetsz mellette, tehát egy ilyen alázatról beszélek. De nagyon fontos egy adott épületben, hogy azért polarizáljon is. Mert ha egy jó épület van, egy jó szerkesztés, egy jó elgondolás, én úgy gondolom, hogy ő olyan, mint egy kavicsot bedobsz a vízbe, polarizált, tehát hogy ilyen körkörös folyamatok jelennek meg, kis hullámok, és ha jó a polarizációs folyamat, akkor észrevesszük, hogy a mellettünk levő szomszéd is a portáját, hogy falu mondták, szégyel is, ő is rendbe rakja. Most ha én egy jó típusú szerkezetű épületet, ami alázattal van az urbanizmus, a szomszédok, tehát nem a hivalkodó, de hogy jelzi a helyét, hogy ott van ő, akkor ezekkel a körkörös folyamatokkal egy olyan hullámot generálok, hogy lehet, hogy a szomszédban is felmerül a kérdés, és ő is az ő portáját helyrehozza, és akkor egyben már polarizáltuk. Tehát elindul egy olyan folyamat, lassú folyamat, és akkor így a másik, utána a másik is, és esetleg szégyeli, hogy az ő portája nem olyan szép, az ő kapuja nem olyan szép, és ő is helyrehozza, letisztítja. Kis munkákról beszélhetünk itt, ugye falun volt ez, jön a tavasz, lefestik a kaput, kipurolják a szőnyeget, kisebb-nagyobb munkátokat végeznek a házban, tehát karbantartásról beszélünk, nem hagyjuk elenyészni az épületet, és nem hagyjuk elenyészni az örökségünket, az épített örökségünket ezáltal. Ez egy fontos gondolat lehet, ez a polarizációs folyamat.
Hát nagyon sok épületeteknek és nagyon sok terveteknek kívánok nagyon sok későbbi hullámot. Köszönöm. És köszi nagyon szépen, hogy itt voltál ma velünk a műsorban. Kedves hallgatóink, ez volt a mai 1001 ötlet. A műsort megismételjük vasárnap a 11 órai hírek után itt a Kolozsvári Rádióban, illetve elérhető lesz majd a honlapunkon és az 1001 ötlet Spotify csatornáján is. Köszönöm figyelmüket, Pék Kristály Bea vagyok, viszont hallásra!